A zenei élet aktualitásai.
Köszöntöm hallgatóinkat, Katona Márta vagyok. Az Összhang mai műsorának két főszereplője Weiner Leó és Dohnányi Ernő. Ugyanis két róluk szóló új könyvet mutatunk be a következő fél órában. A Magyar Zeneszerzők című sorozatban újabb kötet jelent meg, amely Weiner Leó életművéről nyújt áttekintést. A kötet szerzője Kusz Veronika zenetörténész, a Zenetudományi Intézet tudományos főmunkatársa, a 20-21. századi Magyar Zenei Archívum Dohnányi gyűjteményének kurátora. Szintén Kusz Veronika adta közre Laskai Annával közösen a Dohnányi Ernő válogatott levelei című kötetet, amely a zeneszerzők szóban és írásban sorozat részeként jelent meg. Ezekről a könyvekről kérdezem az Összhang mai műsorában Kusz Veronika zenetörténészt. A Magyar Zeneszerzők sorozat 46. kötete jelent meg most, Weiner Leóról szól. Hogy kerültél kapcsolatba Weiner Leóval? Hiszen fő profilod Dohnányi Ernő kutatás.
Dohnányi miatt mindig érdekelt Weiner Leó, hiszen ugye kortársak voltak, ráadásul bizonyos értelemben hasonló zenét írtak, vagy legalábbis az alapjai a zenéjüknek az megegyezik. Ebben a sorozatban egyszer már írtam egy kötetet Járdányi Párról, és amikor Berlász Melinda, a sorozat szerkesztő, egy pár éve megkérdezett, hogy lenne kedvem egy újabb kötethez, akkor nekem is, és egyébként neki is Weiner Leó jutott eszébe. Úgyhogy ez egy szép összetalálkozás volt, és nagy örömmel kezdtem el a munkát.
Weiner Leó 1885-ben született, és 1960-ban halt meg, tehát Kodály, Bartók, Dohnányi kortársa volt tulajdonképpen. A zenéjéről mit lehet elmondani? Mennyire hasonlít a nagy kortársaihoz, mennyire kötődik ő inkább a 19. századhoz, mennyire volt újító, modern?
A zenéje alapvetően 18. századi gyökerű. Ő ezt vallotta és tartotta magát ahhoz, hogy számára Beethoven a mindennél fontosabb példakép. Érdekesen alakult az alkotói pályája, mert ugye az első évtizedekben volt ő igazán sikeres, és talán mondhatjuk azt mi is, majdnem 150 évvel a születése után, hogy számunkra is az az időszak a legizgalmasabb a Weiner életműben, és aztán utána egyre több alkotói válsággal szembesült, aminek elsősorban az volt az oka, hogy ő nem tudta magát azonosítani a Bartók és Kodály által képviselt modernizmussal. Ugyanakkor a népzenére, mint alkotói forrásra ő is rátalált, igaz, hogy későn, és egyébként Lajta László közvetítésével.
Milyen műfajokban alkotott főként? Ugye a nagy közönség legtöbbször zeneiskolai koncerteken találkozhat Weiner műveivel manapság.
Igen, és ez azért is lehetséges, tehát, hogy a zeneiskolások az ő műveit játsszák, mert nagyon sok átiratot készített, nem is átiratott újra hangszerelést a saját műveiből, tehát az igazán népszerű jó darabjai a legkülönbözőbb letétekben hozzáférhetők. egyébként szinte minden hangszeres műfajban alkotott, hát szimfóniát mondjuk nem írt, ami feltűnő, hogy vokális műfajokat nem szerette, mert állítólag azt mondta tanítványainak, hogy az énekhang mindig hamis, ő azzal nem tud mit kezdeni.
Ha már a tanítványait említetted, akkor ejtsünk néhány szót Weiner Leóról, a tanárról.
A Zeneakadémia egyik legmeghatározóbb tanáregyénisége volt, kamarazenét oktatott az élete nagy részében, hát egyébként zeneszerzés és zeneelmélet tanárként kezdte, de aztán a kamarazenére koncentrált, és hát egy nagyon erős kamarazenei hagyományt hagyott ő hátra, amit aztán talán Kurták folytatott, amelynek az volt a lényege, hogy mint egy röntgenszerűen a zene nagyon apró motívumaira fókuszál, és aztán abból építi fel az egész művet. Tehát valahogy az volt az ő elképzelés vagy meggyőződése, hogyha a legkisebb egységek egy mű interpretációjában a helyén vannak, akkor abból már természetszerűleg adódik, hogy a teljes interpretáció is feláll. És hát nagyon nagy hatással volt a tanítványaira, erről Berlász Melinda kötetéből tudunk, aki összegyűjtötte az egyébként nagyrészt külföldön szétszóródott tanítványok visszaemlékezéseit, és most ezzel a kis monográfiával egy időben jelent meg ennek a visszaemlékezés gyűjteménynek a harmadik kiadása. Hát a tanítványok visszaemlékezései arról szólnak, hogy ők egész életükben ebből a hagyományból és ebből a tudásból táplálkoznak, és ami különösen érdekes és fontos, hogy sokan ugye külföldön folytatták a pályájukat, és így tulajdonképpen külföldön is meghonosodott a Weiner hagyomány, és a világ minden táján képviselik ezt az iskolát.
Weiner maga is előadó művész volt?
Nem, ő nem volt előadó művész, és a kamarazene oktatásnak és a kamarazene óráknak egy nagy tanúsága volt a tanítványok számára, hogy ő ugyan nem hegedült, zongoristaként ugye jó technikája volt, de nem volt fellépő előadó művész, de mégis úgy tudott nyúlni a hangszerhez, hogy a hangszeresek azt mondták, hogy tőle tanultak a hangszerről is a legtöbbet. Tehát volt egy ilyen készsége, hogy minden hangszerhez nagyon hangszerszerűen tudott hozzányúlni.
Thank you.
most megjelent kötetben számot adsz Weiner műveiről, alkotásairól, de az életéről is szóval. Milyen forrásokból tudtál dolgozni?
A Zeneakadémia kutatókönyvtárának, illetve a Zeneakadémiának adományozta ő a hagyatékát, mivel ugye nem volt gyermeke, és ez a hagyaték gyönyörűen egyben feldolgozva kutatható. Ez volt az elsődleges forrásom, és egyébként mindenkinek ajánlom ezt az anyagot, mert azt hiszem ritka, hogy egy zeneszerző anyag a maga teljességével ennyire egyben hozzáférhető. Zenei kéziratok, vázlatok, levelek, hivatalos iratok, fényképek, igen, sajtórecepció.
Tehát alapvetően a szakmai életére vonatkozó dolgok. Mégis mennyire tudtad megismerni Weiner Leót, a magánembert? Szóval milyen karakter volt ő, milyen személyiség?
Ő egy nagyon különleges egyéniség volt. Erről nagyon sok szó esik a tanítványi visszaemlékezésekben. Sokan úgy írják le, mint aki magának való ember volt, és ugye hát nem házasodott meg soha, de ugyanakkor mindig körülvette egy rajongó baráti tanítványi kör, és közöttük ő nem volt visszahúzódó, tehát nagyon sokat beszélt, tehát általában a zenéről. Molnár Antal mondta egyszer róla, hogy ő még soha olyan muzsikussal nem találkozott, akit a zene, mint olyan ennyire foglalkoztatott volna, és minden egyes pillanatban csak a zenére, egyes művek, egyes motívumok apróságaira gondolt, és erről szeretett beszélni.
Kik voltak az ő tanárai? Szóval, hogy honnan merítkezhetett fiatal korában?
Hans Köstler volt a zeneszerzés tanára, akivel nagyon harmonikus együttműködése volt. Egy érdekes történet, hogy ő autodidakta módon tanult zenét és zeneszerzést, és amikor a Zeneakadémiára felvételizett, akkor nem is volt még, egyébként 16 éves volt, tehát még érettségi előtt jelentkezett a Zeneakadémiára, de nem volt még igazán meggyőző az, amit ő be tudott mutatni, opera átiratokat mutatott egyébként be, és ugye állítólag azért vették fel a Zeneakadémiára, mert fantasztikus, precíz, gyönyörű kézírása volt, és Köszler állítólag megvédte a vizsgabizottság előtt, hogy vegyük fel, legyen egy ügyes kotta másolónk. Aztán a Köszlernél eltöltött évek alatt üstökösszerűen fejlődött.
Minek tartotta Weiner Leó magát elsősorban? Zeneszerzőnek, tanárnak?
Hát szerintem zeneszerzőnek, de az egész élete a tanítás köré szerveződött. A Zeneakadémia volt a hétköznapok pillére is, tehát ő a Zeneakadémiához közel lakott, nem is szeretett kimozdulni, nem szeretett kirándulni, külföldre menni, de a Zeneakadémia bűvöletében élt. Thank you.
a Magyar Zeneszerzők sorozat legújabb, Weiner Leó életművét bemutató kötetéről kérdeztem a szerzőt, Kusz Veronika zenetörténészt. Az Összhang mai műsorában még egy friss kiadványra hívjuk fel hallgatóink figyelmét. Zeneszerzők szóban és írásban sorozat részeként jelent meg Kusz Veronika és Laskai Anna szerkesztésében a Dohnányi Ernő válogatott levelei című kötet. Ismét Kusz Veronika zenetörténészt hallják.
Kenan Éva közreadásában már 2010-ben megjelent egy kötet, amely Dohnányi Ernő családi leveleit tartalmazza. Ez az új kötet a szakmai levelezés anyagát dolgozza fel, egy válogatás, bár egyébként Dohnányi nem írt sok levelet életében, de azért válogatásra szükség volt, mert ahogy a családi leveleknél, úgy a szakmai levelezésben is nagyon nagy különbségek vannak az egyes időszakok között. Tehát az utolsó időszakból sok levél fennmaradt, viszont az első, a korai évekből jóval kevesebb dokumentum.
Hol találhatók ezek a levelek?
Több gyűjteményt áttekintettünk. A levelek nagy része a Zenetudományi Intézet 20-21. Századi Magyar Zenei Archívumának Dohnányi gyűjteményében található, valamint az Országos Széchenyi Könyvtár zeneműtárában, de ezen kívül egy-egy levél tulajdonképpen a világ minden gyűjteményéből szerepel a kötetben, vagy hát a világ számos gyűjteményéből. Egy nagyobb anyag van a Florida State University Dohnányi hagyatékában, ezen kívül kiadóknál, magánszemélyeknél, tehát egy elég széles körű gyűjtést kellett végezni, és hát nagyon valószínű, hogy még rengeteg olyan levél van, ami nem került a látókörünkbe.
Laskai Annával közösen végeztétek ezt a munkát, hogy osztottátok fel a feladatokat?
Nem nagyon volt munkamegosztás, mindent együtt csináltunk, a válogatástól, a gépelésen át, a közreadásig. A közreadási munkában ott volt egy munkamegosztás, hogy én az amerikai évekkel foglalkoztam inkább, mivel hogy ezzel régebb volt a kutatási témám, ő pedig a középső időszakkal, mint hogy ő Dohnányi és a Filharmonia Társaság viszonyából írt doktori értekezést.
Milyen nyelvűek ezek a levelek eredetileg?
Eredetileg magyar, angol, német és olasz nyelvű levelek. Sőt, még egy francia is van.
Milyen levélíró volt Dohnányi? Mennyire szeretett belemenni a részletekbe? Tehát tulajdonképpen arra vagyok kíváncsi, hogy mennyire informatívak ezek a levelek, és mennyire ismerhetünk belőlük meg új dolgokat Dohnányi Ernővel kapcsolatban.
Nagyon rossz levélíró volt. Ez már a családi levelekből is kiderül, hogy nem szeretett levelet írni, folyton arra panaszkodik, hogy nem szeret, és egyébként mulatságos módon a levelei jelentős részét teszik ki. Az a szabadkozás, hogy miért nem válaszolt, miért nem írt, és miért csak ennyit írt. Ennek ellenére én azt gondolom, hogy a levelek nagyon informatívak. Részben azért is, mert ugye Dohnányi nagyon sokféle pozíciót töltött be életében, tehát nagyon sokféle tevékenysége volt, zeneszerző, előadó művész, intézményvezető, a Zeneakadémia, a rádió és a Filharmóniai Társaság élén. Tehát különösen itt a 30-as években az egész zenei élettel kapcsolatban volt, aztán az amerikai években nagyon sok emigráns művésszel, tehát egy széles kapcsolati hálóval rendelkezett, és ha úgy nem is tanulságosak a levelek, hogy egy-egy témát nem dolgoznak fel, vagy kronológikusan nem is kiegyenlített, én azt remélem, hogy mindazok, akiket a 20. századi zene érdekel, találnak benne számukra fontos és új adalékokat.
Alapvetően miről szólnak ezek a levelek? Említetted, hogy Dohnányi Ernő nagyon sok intézményt is vezetett, tehát hogy ezek ilyen praktikus, hétköznapi dolgok, intézményvezetési problémák, vagy valóban szó esik zenéről, az előadás kérdéseiről, az alkotói folyamatról?
Az alkotói folyamatról, az előadás mélyebb problémáiról nem nagyon esik ezekben szó. Inkább praktikus kérdésekről, intézményvezetőként. Ott egyébként igyekeztünk úgy válogatni a leveleket, hogy azok jelenjenek meg a kötetben, amelyeket valószínűleg tényleg ő írt, tehát nem egy egyszerű hivatalos rendelkezés, vagy efféle. De azért például mondjuk, amikor a Filharmóniai Társaság műsor koncepciójáról ír, ez bármennyire is csak egy hivatalos levél, mégis azért sokat megtudhatunk az ő értékrendjéről, zenei értékrendjéről.
Dohnányi nagyon sok történelmi és politikai fordulat részese volt élete során Magyarországon. Ezek mennyire szűrődtek be a leveleibe? Tehát mennyire derül ki, hogy ő hogy élte meg a világháborúkat, ilyen-olyan politikai dolgokat?
Ez a kérdéskör azért inkább a családi levelekben merül fel, azt hiszem. Nyilván az emigrációja után keletkezett levelekben ott reagál mindarra, ami vele történt, akár az őt illető politikai vádakra, rágalmakra, akár az emigrációs útjára, ami aztán Amerikába vezette, de a hivatalos levelezésében, vagy úgy a szakmai levelezésében ez tulajdonképpen nem jelenik meg.
Említetted a politikai vádakat. Mik voltak ezek pontosan, és hogy igazolódott be, hogy igazak vagy nem igazak?
Hát ez egy komplikált történet, nehéz összefoglalni, de 1945-ben a háborús bűnösök első listáján szerepelt az ő neve, amelyet a sajtó is lehozott, szellemi kollaborációval vádolták meg, mint intézményvezetőt. Igazoló bizottságok vizsgálták az ügyét a rádiónál és a zeneakadémiánál, a népügyészségre is tovább küldték az aktáját, de aztán időközben már 1945 végén már keletkezett egy irat, amely szerint a háborús bűnösök listájára indokolatlanul került fel, és végül a népügyészség sem hozott elmarasztaló határozatot, és 1949-es az a dokumentum, amely kimondja, hogy az eljárást megszüntették igazolható vádak hiánya miatt. Ez a hivatalos része a politikai vádaknak, de ugyanakkor egy hatalmas sajtóhadjárat indult Magyarországon ellene, illetve aztán ez részben Amerikára is átterjedt, és tulajdonképpen ez volt az, ami akadályozta bizonyos értelemben az ő érvényesülését. Tehát nem kifejezetten a hivatalos vádak, hiszen azok alól felmentették.
Dohnányi intézményvezető volt, zeneszerző és tanár. Tanítványaival mennyiben levelezett?
Sajnos az 1930-as években, amikor különösen elfoglalt volt, és ugye amikor például a Zeneakadémián is sok kitűnő fiatal zongoristával kapcsolatban volt, ebből az időszakból nagyon kevés levél van, nyilván azért, mert a személyes kapcsolattartás volt a fontosabb, és mert, ahogy már mondtam, ő levelet csak akkor írt, hogyha már nagyon muszáj volt. így a tanítványokkal, ilyen értelemben, vagy művésztársakkal, megint csak azt tudom mondani, hogy az emigrációs anyagban találunk olyan leveleket, ami érdekes lehet. Például ugye Kilényi Edvárd egy budapesti tanítványa volt, aki azonban félig amerikai, és ezt a nagy szerepet játszotta az életében később is. A vele való levelezés, az például zenei szempontból is érdekes.
Zeneszerző doknányiról mit tudhatunk meg ezekből a levelekből?
Hát szűkös az, amit ezekből megtudhatunk kifejezetten a zeneszerzőről. Nagyon jellemző például egy levél, amelyet egy lemezfelvétel kísérő füzetéhez írt. A kísérő füzet szerzője, szerkesztője megkérte, hogy mondjon valamit a műveiről, ez 1956-ban vagyunk egyébként, és hát az nagyon tanulságos, amit Doknányi egyébként sokszori biztatásra vagy kérésre végül is papírra vetett. Sok kis zongoradarabot játszott ezen a lemezfelvételen, és mindegyik zongoradarabhoz egy félmondatot tudott vagy akart elmondani, amely félmondatban általában annyi információ szerepel, amelyet a műjegyzékéből is megtudhatunk. Ezt azért hangsúlyozom, mert Doknányi valóban tényleg nagyon tartózkodott attól, hogy a saját műveiről mélyebben beszéljen, vagy írjon.
Akkor miért érdekesek ezek a levelek?
Talán azért a legérdekesebb, azon kívül, hogy azért nagyon sok témát érint itt a zenei életben, és hát ez egy hosszú pálya volt, az első levelek még 19. századiak, és az utolsó levelek pedig az 1950-es évek Amerikájából valók, tehát egy óriási íve van a pályának. Azon kívül talán azért érdekes, mert a személyiségről, a vezető személyiségéről nagyon sokat megtudunk belőlük. Például a konfliktus kezelése az számomra egy érdekes tapasztalat volt, hogy valóban igazolódott az, amit például Vázsonyi Bálint mindig a könyvében írt, tulajdonképpen eddig forrásokban nem láttuk, hogy milyen nagyvonalúan vezet ezeket az intézményeket, milyen nagyvonalúan állt a konfliktusokhoz, ami talán aztán később a kritikákhoz is vezet.
Kedves hallgatóink, az Összhang mai műsorában két új könyvet mutattunk be. Most jelent meg Kusz Veronika Weiner Leóról szóló kötete a Magyar Zeneszerzők című sorozatban, illetve a Doknányi Ernő válogatott levelei című kötet a Zeneszerzők szóban és írásban sorozat részeként. Kusz Veronika és Laskai Anna szerkesztésében. Mai műsorunk vendége Kusz Veronika zenetörténész volt. Munkatársam Perkel János nevében is köszönöm figyelmüket. Búcsúzik a szerkesztő, Katona Márta.
Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19:30.